kellemes szép napot kívánok önöknek, hölgyeim és uraim. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Kis Róbert Richárd vagyok, a műsorvezető. Az elkövetkezendő egy órában megnézzük majd, hogy hova, miként lehet utazni a nyáron. Elmegyünk majd Bhutánba. Megnézzük azt, hogy vajon a repülő tigrisnek mi köze van Bhutánhoz, és az Egyesült Államokban, Arizonában, az apacsok szülőföldjére is ellátogatunk, aztán elmegyünk még Törökországba is, úgyhogy tényleg izgalmas műsort ígérhetek, tartsanak velem. Egyre másra újabb és újabb országokkal kötünk kétoldalú megállapodásokat a védettségi igazolványok elfogadásával kapcsolatban, úgyhogy a magyar utazók most már tényleg sok hely közül választhatnak, hogyha pihenni vágynak, és szeretnék magukat megkímélni a sok-sok macerától, meg a negatív PCR vagy PCR teszt elkészítésétől, ugyanakkor van védettségi igazolásuk. Persze arra is oda kell figyelni, hogy vajon ha gyermekkel utazunk, akkor be tudunk-e lépni negatív teszt nélkül, hiszen azért ez sem teljesen egységes. Horvátország esetében például a 12 év alatti gyermekünk velünk együtt eljöhet, hogyha nekünk van igazolásunk arról, hogy már megkaptuk a második oltást is, és eltelt a megfelelő idő. Ugyanakkor Törökországban 18 év alatti gyermekünk velünk tarthat védettségi igazolás nélkül is, hogyha nekünk már van védettségi kártyánk. A másik dolog viszont, hogyha mondjuk Görögországba utazunk, akkor csak a kisgyermekeink jöhetnek velünk negatív PCR-teszt nélkül. Ezekre mind-mind oda kell figyelni. Tudunk már elméletileg Szlovákiába is utazni védettségi igazolvánnyal, magyarországi védettségi igazolvánnyal, Marokkó is most már nyitva áll az utazni vágyók előtt, a Szerbiába, Montenegróba, Bahreinbe, vagy éppen Szlovéniába már korábban is tudtunk utazni. Tehát egyre másra nő azoknak az országoknak a száma, ahová tudunk védettségi igazolványunk segítségével úgy utazni, hogy nem kell külön még negatív tesztet csináltatnunk, vagy akár többet is. De mondhatnám itt akár az egzotikusabb helyeket is, vagy akár Mongóliát, tehát nyilván a turista paradicsomokról beszélek elsősorban, hiszen oda mennek nagyobb számban magyar turisták Horvátországtól Görögországon át, akár Olaszországig. Hát Olaszország még kérdéses, hiszen ide még azért negatív teszt szükséges, hogy mikor fog, mennyire fog enyhíteni, adott esetben a szabályokon nagyon lobbiznak érte a szolgáltatók, és azt is látjuk, hogy vannak olyan helyek, ahol még a különböző belső önkormányzatok is más és más szabályozást hoznak. Egyébként Olaszországban is, ugye Szicíliát is külön még meg kell nézni, hogyha utazni akarunk, hogy ott mik a szabályok, vagy éppenséges Magyarország esetében a Kanári-szigeteket, ahová különjáratú repülőgépek is viszik az elképzelés szerint a turistákat. Egyiptomban negatív teszt szükséges, de már utaznak az odalátogatók, nagyon-nagyon árérték arányos szolgáltatásokra készülhetnek fel. Sokan kérdezték tőlem, hogy mennyire drágulnak az utazások, egyáltalán mire számíthatnak. Nos, azért láttuk azt, hogy a felkapott belföldi szállások esetében azért megfigyelhető drágulás. Ugyanez igaz a külföldi szálláshelyek közül azokra, amelyek népszerűek Horvátországtól, akár mondjuk Spanyolországig. Ennek oka elsősorban az, hogy általában a koronavírus járvány okozta a gazdasági sok, mindenhol egy kicsit inflációhoz vezetett, vagy éppenséggel ahhoz, hogy dráguljanak a beszerzett áruk, és önmagában a szálláshely fenntartása is egy picit drágult, a szolgáltatások beszerzési ára is drágult, úgyhogy azért ez azt jelenti, hogy ezek egy részét érvényesítették, nem feltétlenül a profitészség miatt lesz majd drágább jó néhány helyen a szolgáltatás. Ugyanakkor ez nem teljesen általános, tehát bizony vannak olyan szállások, ahol most is azt mondhatom, hogy az eredeti koronavírus járvány előtti időszak áraihoz képest féláron vagy 60-70%-os áron kaphatóak hotelek, szálláshelyek. Hát a Maldív-szigetekre olyanok is elmentek, akik korábban álmukba se gondolták volna, hogy ki tudják fizetni a szigetszállodák valamelyik szobájának az árát. Féláról lehetett utazni, és soha annyi Maldív szigetek Magyarországra érkező turista nem volt, mint mondjuk a mostani időszakban. Tehát tényleg ezres nagyságrendben utaztak Magyarországról vendégek ide. És az biztos, hogy azért most is találhatunk olyan helyeket, ahol akciós árak várják a turistákat, a vendégeket, de az is igaz, hogy a nagyon felkapott közeli autóval megközelíthető célpontok esetében bizony számíthatunk arra, hogy mélyebben majd a pénztárszánkba kell nyúlni. Tehát itt is összetett a kép, egyáltalán nem egyszerű, miképpen az utazás sem egyszerű. Hát tudjuk jól, hogy majd jön az uniós védettségi igazolvány, majd és hát talán nagyobb eredménnyel várunk rá, mint Godóra, de azzal együtt még ott is nem olyan egyszerű a képlet, hiszen külön-külön meghatározhatják a tagállamok, hogy ők minden vakcinát elfogadnak, vagy csak bizonyos vakcinákat fogadnak el, tehát azért a geopolitikai érdekek nyilván ott is érvényesülnek majd, úgyhogy azzal sem lesz teljesen egyszerű és tiszta a kép, de ott vélhetően azért már még egy pici utazási könnyítés lesz bizonyos értelemben. Hozzáteszem, a gyerekkel utazóknak különösen nehéz a dolguk, mert mindig meg kell nézni azt, hogy vajon a gyermek tud-e menni, hogyha negatív PCR-teszt kell, akkor mikor kell, hogyan kell, úgyhogy az oltási igazolás mellett azért még sok minden másra oda kell figyelni, meg arra is, hogy a pillanatnyi állapotot kell mindig megnézni, tehát a foglaláskor, az utazás befoglalásakor meglévő állapotot is meg kell nézni, meg azt is, hogy nincs-e valamilyen szigorítás, vagy éppen enyhítés, tehát konkrétan az utazás előtti időszakot is meg kell nézni. A műsorban többször elmondtam már, hogy olyan is előfordult, hogy valaki pénteken befoglalt repülőjegyet, vasárnap jött a szigorítás, hétfőn már nem tudott elutazni, mert nem volt negatív PCR-tesztje, tehát ilyesmire azért érdemes felkészülni, meg arra is, hogy azért továbbra is érvényesek a szigorú egészségügyi korlátozó intézkedések, tehát a maszkhasználat kötelező, a távolságtartása a légijáratok esetében a légikikötőknél, de a repülőknél ott azért nem lett kihagyva üléssor, azért az környezetvédelmileg sem volt indokolt ez az elképzelés, hogy majd csak minden második sorban, vagy minden második ülésen üldögéljenek az emberek, ha valaki repülővel utazik, de az igazából nem lett volna kifizetődő, és a kerozin pocsékolása lett volna sokak szerint, hát van ebben igazság, úgyhogy végül is most jelen pillanatban a legtöbb légitársaságnál a hátsó részen hagynak ki pár helyet, hogyha valaki gyanús, hogy esetleg koronavírus fertőzött, akkor oda ültetik, de le sem száll külön, ezért a repülőgép egy rendkívül leszállással, kényszerleszállással, hanem a cél szerinti repülőtéren utána az egészségügyi hatóságoknak átadják az utast, és akkor ott vizsgálat, adott esetben karantén következik. Úgyhogy erre azért oda kell figyelni, miként arra is, hogy azért repülővel még mindig sokszor nehezebb utazni, mint autóval, mert hogy amikor elmegyünk Németországba, akkor autóval gond nélkül be tudunk már menni most, de ha a légijárattal közlekedünk, akkor még azért szükséges negatív teszt. Illetőleg azt is látjuk, hogy Románia és Németország esetében, mivel hogy Magyarország már abba a zónába került, ahonnan mehetnek a vendégek külön negatív PCR-teszt nélkül, ezért egyszerűbbé válik a beutazás, de ezzel együtt még a határszakaszokon azért komolyabb torlódásokra lehet mindenhol számítani. Világviszonylatban meg hát vannak olyan országok, ahová egyáltalán nem tudunk utazni még. Az Egyesült Államokban talán ősszel, Ausztrália azt mondta, hogy majd 2022 szezonján nyarán megnyitja esetleg a turisták előtt az országot. Hát persze ehhez még a helyi szolgáltatóknak is lesz néhány szava. Minden esetre most ez az új-zélandi, ausztrál belső turizmus, meg belföldi turizmus náluk egy picit azért segít, úgyhogy ők egyelőre köszönik szépen el vannak. Minden esetre jó néhány ország viszont már a mostani nyári szezonban is ki van éhezve a külföldi vendégekre, hát no meg persze a külföldi vendégek által csiholt bevételekre. Mi magyarok belföldön fogunk jó részt nyaralni, és ha külföldre megyünk, akkor főleg autóval fogunk utazni, de azért a charterjáratokról is egész szép foglalások elindultak már. Több utazási irodai képviselővel is beszéltem, amikor felkészültem a műsorra, és mondták azt, hogy hát ahhoz képest, hogy a gyakorlati nullán voltak, ahhoz képest egészen komoly foglalások vannak már, tényleg beindultak a foglalások, és az utazni vágyók azért Görögországba, Marokkóba, Egyiptomba, Horvátországba, és sorolhatnám tovább, Törökországba utaznak majd szívesen, Törökországban nem is lesz túlságosan nehéz, és hát Alanya és Antalya környéki luxusszállodákra mindig is vágyott a magyar vendégek, magyar turisták sokasága, és vélhetően azért most is sokan ellátogatnak ide. Nos, most tényleg egy nagyon-nagyon izgalmas kirándulásra hívom el önöket, Bhutánba. A Himalája szívében meghúzódó kicsi országban 1963-ig még rabszolgák segédkeztek a jagtenyésztésben, csak ekkor törölték el a rabszolgatartást, úgyhogy elég későig működött ez a gyakorlat, és hát a hegyi állatot kincsnek tartották, úgyhogy mindig figyelni kellett arra, hogy a jak ne szenvedjen semmiben sem hiányt. A rabszolgasságot azután eltörölték, de a jak értéke azóta sem csökkent, sajtót, tejet nyernek általa, szörméjét bundakészítéshez használják. A meleg kabátra szükség is van, hiszen gyakorlatilag az egész ország hegyvidék, a legmagasabb a 7554 méter magas Kulha Gangri csúcs. A bhutáni törvények értelmében a királyság területének 60%-a mindig erdő kell, hogy maradjon. A szinte érintetlen területeken hópárduc és vörös panda is él, de a fekete nyakú daru is jellegzetes madárfaj. A déli határvidék éghajlata egyébként nem ilyen zord, itt valamivel kisebbek a csúcsok, úgyhogy itt azért sok kiránduló megfordul. Itt viszont azért esik rendesen az eső, ez csak segíti a dzsungel kiterjedését, itt bőven lehet dzsungeltúrákat szervezni. Bhután lakói nagyon szegények, és jelentős részük írástudatlan. Nagyon sok ételnek köze van a jakhoz, de sajtos, csilis ételekhez kenyeret is esznek. Elég nehéz külföldről ide eljutni, bár hozzáteszem most, amikor a világturizmus tényleg robbanásszerűen fejlődött a pandémiát megelőző időszakban, akkor azért egymást érték a bhutáni kirándulások, meg a bhutáni kirándulásra invitáló ilyen hirdetések. Minden esetre régebben sokáig csak kísérővel a Himalája hegyi útjain lehetett eljutni ide, vagy helikopterrel Indiából. Aztán később építettek egy utat, hogy terepjáróval is el lehessen látogatni az országba, mert hogy Bhután óvatosan megnyitotta kapuit a világ előtt. Mint az Umaparó hotel is bizonyítja, van már csodás szálloda. Ez tényleg egy pazar szálloda, és hát azért senki ne gondolja azt, hogy minden mindig perfektül működik, de az kétségtelen, hogy már azért találunk igencsak jó szállásokat. Hozzáteszem azért, annyira érdekes volt a fejlődés, hogy amikor a fővárosban felállítottak egy lámpát, az őslakók még nagyon személytelennek tartották meg furcsának, úgyhogy leszerelték. De hát azért a legnagyobb település Timpu már nem csak kunyhókból, hanem színesre festett, díszített épületekből áll, de azért még mindig igazából középkori hangulatot áraszt. A király irodái egy hegytetőn találhatóak, itt van a központi szerzetes testületnek is mindegyik épülete. Egyébként nagyon fontos a szerepük a kormányzásban, mert hogy mélyen buddhisták a többség. Az Umaparó városában található gyönyörű hegyek között lévő szálloda nagyon-nagyon érdekes. Amikor írtam egy könyvet a világ érdekes szállodáiról, akkor azt gondoltam, hogy hát itt mindenképpen helye van, főleg az egyedisége, az egyedi berendezése miatt, meg azért is, mert hát érdekes, hogy most tényleg a világ egyik nagyon-nagyon zárt, eldugott országa is képes csodát alkotni. A Paró völgy egyébként Bhután legfontosabb kulturális központja. Van itt nemzeti múzeum, fantasztikus templomok, de talán a leghíresebb egyik nevezetessége az a kolostor volt, ami aztán egy tűzvészben leégett. Viszont most is fantasztikus az a sziklaszirt, ahol a romok meg az újjáépített rész láthatóak. Itt mindig sétálnak szerzetesek, hogy a világ nagy kérdésein gondolkodjanak. A sziklaszirtet a tigris fészkének is nevezik, mert hogy a legenda szerint a kolostort alapító szerzetes egy tigris hátán repült ide. Tigris is van erre felé állítólag, bár én nem láttam, a gleccservölgyek környékén leopárdok és fekete medvék is élnek. Megátalkodott sárkány, a Paró völgy, esetében a Paró valami ilyesmit jelent állítólag, és hát az itteni szálláshely épülete egyébként teljesen beleillik a környezetbe, tehát úgy képzeljék el, hogy fa, kő és ezek kombinációja szinte mindenütt, és hát hatalmas erdőségek, tényleg itt valóban az, hogy 60% erdő, az még szerintem még alacsony rész is, ugye ez csak a minimum, amit a törvény ír elő. Egyébként a különböző motivumok általában a bhutáni buddhista kultúra hangulatát árasztják, még Bhután színvilága is eléggé egyedi, de hát természetesen már vannak wellness paradicsomok, wellness központok és olyan gyógymódok, amelyek állítólag több mint 3000 évesek. Béke, nyugalom, szinte harapni lehet a levegőbe, azért ezzel számolhatunk, meg hát azzal is, hogy a bhutáni nemzeti viselet azért elég népszerű, több mint 1 millióan viselik állítólag egy felmérés szerint. Persze azért a kínai importárut is látjuk, de hát még korán sem egyeduralkodó annyira, mint a világ más részein. Ha már az egzotikus területeknél tartunk, akkor azért érdekes, hogy milyen sokan érdeklődnek, hogy mikor lehet végre utazni az Egyesült Államokba. Azt mondják, hogy talán ősszel turisztikai célból is be lehet majd menni az USA-ba. Hozzáteszem, azért itt is államonként is eltérhet a szabályozás, hát Hawaii nyilván hamarabb fogad vendégeket, míg mondjuk Arizona vagy éppenséggel New York kérdéses. Meg hát vannak olyan részek, ahol még bizony a koronavírus járvány helyzet az egyáltalán nem rózsás. Egyébként hozzáteszem, a világban számos helyen még nagyon-nagyon komoly járványügyi intézkedések vannak jelen pillanatban is. Miamit még nagyon sokan kérdezték, hát ott ugye láthattunk felvételeket arról, hogy azért sokan ellátogattak ide a helybeliek közül, és a tengerparton mulatták az időt. Volt olyan, hogy figyelmeztetni is kellett őket, hogy bizony még azért az egészségügyi szabályokat be kell tartani. De az biztos, hogy tényleg ha valahol működik a belföldi turizmus, akkor az Egyesült Államok az nagyon-nagyon jól és szervezetten csinálnak meg szinte mindent. Ha autóval közlekedünk, akkor az államok határán idegenforgalmi központokat találunk. Itt rengeteg kuponfüzetet persze, hogy aztán olcsóban tudjunk elmenni, pihenni, nyaralni. Aztán szinte minden információt megkapunk ezekben a központokban. A túrák jól szervezettek, ez egyik szolgáltató ajánlja a másikat. Tehát ez nagyon jól működik, hogyha bemegyünk valahova, akkor biztos, hogy ott prospektust, ajánlatot találunk, öttetelnek rögtön, hogy még hova érdemes elmenni. Tehát valójában itt van egy csoki gyár, és mellette már a csoki múzeum meg is épült, és már azonnal egy csoki kiállítás is van, meg egy csoki áruda. Tehát valójában nagyon-nagyon profik az idegenforgalom kezelésében az USA-ban, és sokat lehet innen tanulni. Én tényleg bejártam az Egyesült Államokat úgy, hogy egyszer elmentem északról délre, és Bostontól egészen kivezték a legdélebbi pontra, egyszer pedig Las Vegasból Los Angelesbe, Los Angelesből Phoenixbe, Phoenixből El Pasóba, El Pasóból egészen New Orleansba, New Orleansból utána Atlantába, Atlantából Montgomerybe, onnan pedig fel New Yorkba, Washingtonba, és aztán Euróból mentem haza. De az biztos, hogy azt tapasztaltam mindenhol, hogy akárminek a szolgáltatásokkal, a reklám, a marketing, az ügyfél átadása, hát ez professzionális, meg önmagában az idegenforgalmi központok szórakoztató része is. Tehát itt még a múzeumok is interaktívabbak jóval, mint amit megszoktunk Európában, hogy két korsó mellett ott van egy cserépdarab. Hozzáteszem, van is egyébként konkurencia, tehát tényleg rendkívül látványos természeti képződmények sokassága található az USA-ban, és valóban hihetetlenül sok dolog közül választhatunk, hogyha ide tudunk látogatni végül. Én egyébként Karl May indiános könyvein nőttem fel, úgyhogy szerintem rengeteget tudok az apacsokról, Winnetou családfáját is nagyjából tudom, Indzsúcsunnát, meg egyebeket, de hát az biztos, hogy 20 évvel később nagyon meglepődtem, amikor eljutottam arra a helyre, ahol a legenda szerint az első igazi apacs harcos született. Egy mágikus kanyont képzeljenek el Arizonában. Vörös sziklák, tényleg ámulatba ejtőek, apró bokrok nőnek az óriási kövek között, nyáron megreked itt a levegő, és hát a gyönyörű kanyon sziklái mellé építették a világ egyik legegyedibb szállodáját, és hogyha itt megpihenünk, akkor úgy érezzük, hogy a testünk és a lelkünk a föld jótékony energiáival feltöltődik. Az volt a cél egyébként, hogy ilyen rekreációs központot hozzanak létre, ahol a vendégek kikapcsolódhatnak, elvonulhatnak a világ zajától. Egy nagyon sikeres szálloda építő az, aki ezt a megbízást elnyerte, ugyanaz, aki a berlini Guggenheim Múzeum egyes részeit átalakította, aki a New Yorki Whitney Múzeumot is megalkotta, és sorolhatnám tovább. Minden esetre látszik, hogy az építményt az egyszerűség és mégis a monumentális formák alkalmazása jellemzi, a tiszta alapanyagok, hát ugye ez szerepelt így a prospektusban, de nagyjából igaz is. Közös út, így hívják a wellness központot, ami például ebben az érdekes komplexumban található, és valóban mesés az egész a vörös, nagy, hatalmas, óriás sziklák ölelésében. A közelben található egy szél koptatta kőszírt. Az őslakosok azt mondják, hogy az első hely, ahol az első nő életet adott a népének, itt volt, tehát ez az apacs édenkert, fogalmazhatnánk így is. Minden esetre a turisták innen tényleg pillanatokon belül eljuthatnak a Grand Canyonhoz. A Colorado folyó hasította ki ugye ezt a Grand Canyont évmilliók alatt, bár hozzáteszem, hogy az angolok szerint valójában egy skót elejtett egy egypenist, és elkezdett ásni, úgyhogy így született a Grand Canyon. Tehát nyilván ez csak egymás zrikálása miatt mondják az angolok a skótokról. A kanyon a világ 7 természetes csodáinak egyike, és az Egyesült Államok első nemzeti parkja a Grand Canyon környéke, és a védettséget biztosító dokumentumokat a mai napig őrzik. Valóban érdekes, hiszen a hossza 446 kilométer, a szélessége 6 és 29 kilométer között változik, és építettek egy pazar kilátót a kanyon fölé. Én magam is sétáltam itt, lenézve az üvegen át a másfél kilométeri mélységbe bele borzonghatunk. Már én annyira nem borzongtam bele, abba inkább beleborzongtam, hogy kicsit odébb, ahol nincsen kerítés, olyan szelfit akart csinálni egy lány, hogy fölugrik, és akkor így a szikla tetején ugrik egyet, és a szakadék szélére egy visszaesik, és ezt meg is csinálta, és szerencsére nem esett le, de hát nem sokon múlott egyébként, úgyhogy az utolsó selfie.com-ra végül is nem került fel. a Colorado fennsíkon található egyébként egy olyan kráter, ami a világ talán egyik legnagyobb meteorit becsapódás következtében keletkezett krátere, és ide is sokan jönnek egy hagyományos, nem koronavírusos időszakban. De itt van nem messze az Egyesült Államok egyik hatalmas mesterséges tava is, ez is érdekes. Arizonában először a 100 fok Celsius együttessel jártam még, hatalmas bérautókkal bebarangoltuk a környéket, remek felvételek készültek a vörös szikláknál, még indián faluban is jártunk, bár hozzáteszem, már akkoriban is az emléktárgyak egy részét ugye műanyagból készítették és Kínából hozták, de hát ettől még jó volt elmerengeni a régi olvasmányokon. Itt ülök most egy nagyon kellemes kis vendéglőnek a teraszán, és bizony látok már turistákat, látok vendégeket, és ez hihetetlen öröm számomra. Azok után, hogy azért a pandémia idején bizony nagyon-nagyon be voltunk zárkozva, és még most is nagyon sok ország be van zárva, de azért lehet már egy picit élvezni azt, hogy kiülhetünk ide, és közben figyelhetjük a forgalmat, figyelhetjük az embereket, a nyüzsgést, az életet, és azt, hogy már azért fényképezőgéppel és a nyakában vannak olyanok, akik messze földről érkezve kattintgatnak, és létezik egyáltalán ilyen, bár hát nem sok azért, hozzáteszem, hiszen most még jó pár ország bezárkózott, és hogyha el akarnak menni az Egyesült Államokba, vagy akár Oroszországba, vagy Dél-Amerika jó pár országába, akkor nem tudnánk megtenni, és hát jó pár helyen tombol a vírus, tudjuk jól. Úgyhogy azért még nem menekültünk meg mindettől, de azért azt látjuk, hogy már bizony jó pár helyre el tudunk menni. Nekem az egyik kedves rokonomék, azok például Bécsbe indultak most, egy megint másik ismerős meg szintén Ausztriába, Steyrországba vették az irányt így a hétvégére. Bár hozzáteszem azért a külügyminisztérium honlapján még a világországai esetében turisztikai célból nem javasolják az utazást, most még azért ezzel biztosra kell mennünk mindenképpen, de egy picit azért megindult az élet. Én mindig szerettem ezt a fajta nyüzsgést, most azért nyilván az utcai zajból önök is jó pár dolgot behallanak, hiszen itt a teraszon, hogyha jobbra-balra nézek, akkor azt látom, hogy azért már vannak kirándulók, akik itt a fák sűrűjében sétálgatnak, és rengeteg autó meg jobbra-balra közlekedik, és tényleg szerettem a nyüzsgő városokat. A természeti látványosságok közül az Iguacu vízesés a nagy kedvencem, a városok közül New Yorkot nagyon szeretem, Buenos Aires-t, most hát persze Budapesten kívül nyilván, én azért Magyarországon szeretek igazán lakni, élni, de utazni persze mindenhová a világba, Bangkokba is rengeteget jártam, és hát általában azt a fajta nyüzsgést, amikor száguldoznak az autók, érdekesség történik az utcákon, azt imádom. Az apám is mindig szeretett kinézni az ablakán, és hát azokat a helyeket imádta leginkább, ahol volt látnivaló, ahol mentek az autók, motorok, gyalogosok, vagy éppenséggel árusok, azt imádta. Szegény meghalt már, de ezt valószínűleg örököltem tőle, és amikor elmegyek mondjuk Törökországba például, akkor is én szeretem a nyüzsgő részeket. Elbújdosni is jó persze egy kellemes tengerparti részen, de az inkább mondjuk a Maldív-szigeteknek a hangulata, vagy az ilyen exotikus úti célok hangulata. Törökországban még azért bemegyek a bazárba, és hát itt régen ugye a bevásárlás volt a legfontosabb dolog, ami miatt jöttünk Törökországba. Fogunk tudni majd úgy utazni, hogy csak oltási igazolás kell, és a 18 év alatti gyereket is magunkkal hozhatjuk. Ebből a szempontból egyszerű lesz megint csak jönni, de hát mostanában már a korlátlan étel és italfogyasztás vonza a vendégeket, főleg a török Rivierára, Antalya, Alanya környékére. A török tengerparti területeken olyan gyorsan építkeznek, hogy ahol korábban még kukorizát termesztettek, ma már kétszer kétsavos úton lehet közlekedni, és egymást érik a gépjárművek. Újabb és újabb vízividámparkokat adtak át még a pandémia előtt, és rengeteg szálloda is épült. Megépítették kicsiben Velencét, Moszkvát, a Topkapi Szerájt, az orosz milliárdos Teliman Ismailov pedig egy csúcsszállodát is épített, a Mardan Palaszt, ahol hírességek sokasága volt jelen a hotel megnyitóján. Maga az ünnepség forintra átszámítva 2 milliárd forintba került, úgyhogy ebből aztán tényleg lehet partit csinálni. De eltörpül ez az összeg a hotel teljes költségéhez képest. Összesen 300 milliárd forintot fordítottak a meseépület megalkotására, és itt a wellness központban igazi hóval frissíthetik fel magukat a vendégek. Közben meghozták nekem itt a kis innivalót, hiszen itt üldögélek egy kellemes kis teraszon. Pont rálátok gyönyörű kis fákra, előttem pedig ugye a kétszer kétsávos út, ahol robognak a gépjárművek. Tényleg Mondom, én szeretem ezt, amikor egy kapucsinót kortyolgatva, vagy éppen egy üdítőt iszogatva figyelhetem az életet. De hát visszatérve egy kicsit a Mardan Palace-ra, itt a mosdók távirányítóval kezelhetők, a vendégek pedig külön párnamenüből választhatják ki a kis párnájukat. 2500 tonna olyan részt látunk itt, amit aranyoztak végig, 500 ezer kristályt, 23 ezer négyzetméternyi olasz márványt használtak fel a hotel építésekor, és itt van a világ egyik legnagyobb szabadtéri medencéje, 16 ezer négyzetméter, és gondolával is közlekedhetünk rajta. Egyiptomból hozattak összesen 9 ezer tonna finom homokot a hotelbe, hogy a talaj a vendégek talpa alatt bársonyosan puha legyen, ellentétben az ázsiai keményebb homokkal. És a wellness központban 24 karátos aranyjal is végeznek testkezelést, és pezsgőben is lehet fürdeni. Úgyhogy voltam már Karlovariban olyan helyen, ahol sörbe lehetett fürdeni, itt Törökországban meg pezsgőben lehet fürdeni. A szállodában 387 szoba van, és elvittek minket a királyi lakosztályukba, hát tényleg ámulatba ejtő. Közben egy kicsit beljebb jöttem, mert már tényleg nagy volt a zaj. Ugyanígy megtehetjük ezt egyébként a Török Rivierán, hiszen az egyik pillanatban ott vagyunk a nyüzsgő belvárosban, ahol tényleg úgy érezzük magunkat, hogy mindig történik valami izgalmas, a másik pillanatban pedig elvonulhatunk egy fantasztikus tengerparti kis zugba, mert itt azért vannak olyan helyek, ahol elvonulhatunk a világ elől. Bár hozzáteszem, nyilván nem olyan a hangulat, mint mondjuk a Seychelles-szigetek Ladig nevű szigetén, ahol külön-külön kis gránit sziklák választják el a gyönyörű hófehér homokos öblöcskénket, de attól még van itt is kellemes tengerparti rész, van a szállodákban is olyan hely, ahol úgy érezhetjük, hogy van egy kis terünk, különösen most egyébként a koronavírus járványt követően, sőt, hát most még mindig ugye azért a törököknél sem olyan rózsás a helyzet, de az biztos, hogy eleve kevesebb a turista ahhoz képest, hogy azért amikor az oroszországi, németországi chartergépek nagyon nagy számban érkeztek ide, Alanya, Antalya környékére, akkor azért bizony voltak zsúfolt tengerparti szakaszok. Most nem erről van szó, most inkább arról van szó, hogy örülnek minden vendégnek, és azt mondjuk, hogy ha átlagosan megnézzük, hogy milyen szállás árak figyelhetők meg a világban, akkor azért nagyon sok helyen, ahova egyáltalán beengednek turistákat, bizony drágulást láthatunk. Most meg azt mondom, hogy azért Törökországban, a Török Rivierán, hogy volt egy időszak, amikor nagyon kedvező áron lehetett elmenni ahhoz képest, hogy ultra all-inclusive szálláshelyek várták Törökországban a vendégeket. Aztán utána ment fel az ár, ahogy jöttek egyre többen a németek, utána egyre többen az oroszok, hát iszonyatosan felverték az árakat, és magyar pénztárcához képest azért már nagyon borsos volt egy-egy törökországi egyhetes nyaralás. Aztán utána megint lejjebb mentek egy picit, ahhoz képest, hogy itt az ultra all-inclusive azt jelenti, hogy nem vizezik a kólát, nyugati italokat is lehet fogyasztani. Tényleg szinte 0-24-ben kapjuk az ételeket, és jó minőségűeket, finomakat, érdekeseket klassz éttermekben. Szóval ahhoz képest azért, meg hogy milyenek a szállodák és a szolgáltatásaik, az animáció, a fantasztikus csúszdaparkok és a medencék sokasága, ahhoz képest azért ez is viszonylag árérték arányos, bár hozzáteszem, hát Egyiptomban ugye töredékáron mehetünk el, viszont Törökországban kisebb az esély, hogy elérjen minket a fáraó átka, vagyis a viszonylag komolyabb hasműködés, amit azért itthon még két hétig kénytelenek vagyunk elviselni sokszor. De hát az is biztos, hogy a Vöröstenger csodái azok mámorítóak. Itt Törökországban azért a buvárkodás az nem feltétlenül akkora élmény, hogy utána hetekig azt meséljük a haveroknak a sörözőben. Most már Ausztriában, Romániában, akár Szlovákiában, Szlovéniában, Horvátországban is pihenhetünk, hát persze meghatározott feltételekkel, ezekre azért oda kell figyelni. És hát ilyenkor szombaton délelőtt azért én szeretem ezt a kiülős időszakot, amikor figyelem az embereket, kicsit elmerengek a világ dolgain, felidézem az utazásokat, és amikor önök is velem tartanak, akkor még szívesebben idézem fel az utazásokat. Nagyon sokat gondoltam például az afrikai túráimra. Hát ugye, amikor azt mondjuk, hogy koronavírus járvány miatti gazdasági sok, azért gondoljanak bele, hogy mit jelent Afrikában a vendégek elmaradása, ahol a borra való, vagy éppenséggel a szállodai munka az egyetlen lehetősége sokszor a munkára nagyon sok embernek, és ott azért a fizetések azért nincsenek elszállva, tehát 5-10-15-20 ezer forintos havi pénzekről beszélünk nagyon sok esetben, forintra átszámítva, de mondok egy érdekes példát, hogy mentem az egyik resort felé, és elágazott a földút, és a földút elágazásánál ott áldogált egy ember, kezében egy táblával, hogy balra a hipolodzs. És Hát mondtam, hogy álljunk már meg, csináltam róla egy fotót, videót, ugye forgattam egy filmet, és megkérdeztem, angolul azért beszélnek Malaviban is, Ugandában is, meg hát nagyon sok helyen, ahol meg nem angolul, ott franciául, ahol meg egyiket sem, akkor ott szuahéli nyelven, azt mondjuk abból csak a Hakuna Matatát tudom meg ezeket, de minden esetre elmondta, hogy valójában őt a szálloda alkalmazta azért, hogy itt vigyázzon az út kereszteződésbe, és hogy a vendégek mindig tovább szoktak menni, és ő tartja a kezében ezt a táblát, és emiatt ugye tudjuk, hogy jobbra le kell kanyarodni. És megkérdeztem a marketing menedzsert a szállodában, hogy hát miért van az, hogy ott üldögél egy ember, miért nem tesz neki oda egy táblát. És akkor elmondta, hogy kitettek régebben táblát, csak mindig ellopták azt a táblát, következésképpen az vendégek ugyanúgy nem találtak oda a hipolocshoz, és olcsóbb egy embert megkérni arra, hogy üljön oda, és amikor 3 óra körülbelül az az időszak, vagy 4 óra, amikor jönnek a turisták, akkor ott üldögélve a kezében tartsa a táblát, mint állandóan új táblát csinálni. Mert az emberi erőforrás, az emberi munka az sokkal olcsóbb, mint állandóan új táblát csinálni. Úgyhogy ez érdekes dolog, itt aztán tényleg mindenre van ember. És onnan jutott ez eszembe, hogy hát azért milyen óriási kiesés ez Afrikában a szálloda környéki embereknek, hogy nem jönnek a vendégek, vagy minimális számban jönnek ahhoz képest, hogy mi volt korábban. Hát nem véletlen az, hogy Zanzibáron is, meg Tanzánia jó pár helyén lényegében nagyon hamar be lehetett menni negatív koronavírus teszt nélkül. Aztán volt egy időszak, amikor megint visszaállították, tehát változott azért a helyzet, de egyáltalán nem volt bonyolult eljönni turistáskodni. És ezt mondom, nem véletlen. Egyébként Tanzánia és Kenya, ugye a Dél-Afrikai Köztársaság mellett az, ami tényleg turisztikai szempontból nagyon érdekes és nagyon klassz helyek vannak. Hát a világ afrikai részén belül, ugye Ugandában, Malaviban, jó pár helyen megfordultam, Maliban, ott tényleg még lehet utazni. Tehát azért vadregényes helyek vannak, meg veszélyes helyek, hát Kongóban az lényegében felkészülés nélkül oda menni, azért az nagyon-nagyon durva. De Tanzániában, meg Kenyában azért el tud menni, pláne Dél-Afrikában olyan turista is, aki egyébként nem feltétlenül a kalandokat keresi, meg nem állandóan vigyázni akar magára, hogy most ne csípje meg egy szúnyog, vagy ne legyen valami baj, vagy ne rabolják ki. És Tanzániában még a luxus is elérhető a vadonban. Van például egy olyan szálláshely, Kiravira Campnek hívják, Kiravira tábornak, jó magam is jártam itt, és ez lényegében a fizetőképes turistáknak szól, akik kíváncsiak a végtelen szavannára, meg a páratlan állatvilágra, de nem szívesen mondanak le a kényelemről. És hát a döntésüket igazolta, akik megépítették ezt, hogy valóban rendkívül népszerű szavannai luxus hotel lett a szálloda. A vendégek feje felett kifeszített sátorponyva van, az ágy hatalmas és kényelmes, a bogarak és a rágcsálók nem zavarják, az éjszakát úgy megcsinálták. Ilyen faház és sátor kombó maga az épület, de a belső berendezése igényesebb, mint néhány európai szállodáé. Hát akik már voltak franciaországi szálláshelyeken, meg londoni szálláshelyeken, ahol néha még a lukat is eladják, azok tudják, hogy becsülni az ilyet. Mindenesetre a szavanna közepére még úszómedencét is építettek, hogy felfrissülhessenek a vendégek. Egy kis napozás, pihenés, úszogatás, aztán indulhat a vadles. A vadak megfigyelésére általában hajnalban és napnyugtakor viszik a vendégeket, mert hogy állítólag a legaktívabbak a ragadozók, nagyon sok vadlesre vittek már el életembe. Én mindig dél körül láttam, inkább oroszlánt meg gepárdot volt, úgyhogy saját magunk elmentünk, így barátommal beültünk az autóba, és elmentük a Pilatesberg vadrezervátumba, és hát akkor is elefántokat, tehát a Big Five jó pár tagját láttuk. Na most hajnalban, reggel még ahhoz képest jóval kevesebb állatot láttam, de hát az ideológia az az, hogy akkor össze-vissza mozognak meg vadásznak az állatok. De hát úgy látszik, hogy az állatok nem pontosan tudják azt a szabályt, hogy mikor kell mutatkozniuk a turisták előtt, úgyhogy végül is néha látunk, néha nem. Minden esetre az oroszlán, a gepárd, az elefánt, az orrszarvú, a kafferbivaj, ez ugye a Big Five, ezeket kell látni, lencsevégre kapni, és ha valaki vízilovat és krokodilt is lát, hát az már tényleg a csoda ne továbbja, úgyhogy ezek a legfontosabb fotótémák. Az antilopból rengeteg van a különböző afrikai vadrezervátumokban, így itt Tanzániában és Arusha környékén, úgyhogy az már nem számít. Az őslakó maszályok egyébként korlátozás nélkül vadászhatnak, még a nemzeti parkok területén is, de hát ezt a vadállomány nem nagyon sínyli meg, mert hogy láncsával tehetik ezt meg, úgyhogy bármennyire is tökéletesítették a tudományukat, ritka a jelentékeny zsákmány. Marad a tehéntej, a sajt, a túró, főleg ezt fogyasztják, meg kunyhóban sütött kenyeret. Tehát persze azért a modern világ a maszályokat is elérte, tehát azért mobiltelefon az már fontos kellék, meg a napszemüveg, régen a zsebrádió volt hatalmas nagy sláger, úgyhogy A maszájok, az afrikai törzs tagjai őrzik ugyan a hagyományaikat, de nem vetik meg azért a modern világ csodáit. Ugyanakkor a legfontosabb kincsük a tehén csorda. A hitvallásuk szerint Isten nekik teremtette a világ összes tehenét, a vallási meggyőződésre hivatkozva, habozás nélkül ellopják más törzsek teheneit, úgyhogy azért ez benne van a pakliban. De hát ez tulajdonképpen nem lopás, mint tudjuk, hanem pusztán az igazság, mert hogy ugye Isten neki teremtette az összes tehenet. A legyeket egyébként régebben tilos volt elhessegetni, mert hogy a legyek a tehenek barátai, a tehenek a maszályok barátai, tehát a legyek is a maszályok barátai. Hát az okfejtés nem túl bonyolult, de régen a megértését segítette, hogy aki agyoncsapott egy legyet, annak levágták egy ujját, de hát ez a hagyomány már nagyon-nagyon régi. Az őslakosok falvainak megtekintése meg a vadles mellett gasztró élményekben is részesülhetünk, amikor elmegyünk egy ilyen tanzániai kis túrára. A zsenge krokodilhús íze például a csirkéhez hasonlít, a gnúhús meg kicsit rágósabb, a pezsgőt pedig akár a bokor mellett egy szavannán is elfogyaszthatjuk, mert ide is kihozzák. Persze olyan helyre, hogy azért nem tud meglapulni egy oroszlán a közel távolban sem. És hát megnézhetjük a gyönyörű naplementét, ami tényleg páratlan itt a szavannán. Tanzániában Zanzibárra is nagyon sok turista látogat el. Ugye beszéltem már erről a Kiravira kempről, meg Arusáról itt az elmúlt időszakban, de egyébként a Serengeti sok más szálláshelye rendkívül népszerű még. Ugye a Kenyában van a Masai Mara Nemzeti Park, és annak a folytatása tulajdonképpen a Serengeti Tanzániában. Bár hozzáteszem, ahol viszonylag kis helyen nagyon sok állatot lehet látni, az a Gorongoro kráter. Aki látta az Oroszlán király című filmet, nos, az Oroszlán királynak a dizájnját is lényegében a Gorongoro kráterről mintázták, meg hát magát a történetet is egyébként egy itteni legenda ihlette, és a Gorongoro kráter azért érdekes, mert hogy egy hatalmas 28 kilométeres átmérőjű kráterről beszélünk, de üdezöld, fantasztikus zöld van, fák sokasága, meg tavacska vízilovakkal, és lényegében itt a Gorongoro kráterben nem kell túlságosan sokat menni, hogy elefántot lássunk, vagy nagy vadakat, vagy oroszlánokat, és tényleg viszonylag kis helyen nagyon sok állatot tudunk látni egységnyi idő alatt, szinte tökéletes sikerrel, úgyhogy a Gorongoro kráter sokan Zanzibárral is ellátogatnak helyi légitársaságok segítségével. De hát az igazán nagy dolgok azok ugye a Serengeti, meg a Masai Mara Nemzeti Parknál a vonulások, amikor lényegében tavasszal meg ősszel elkezdenek vonulni először a kellemesebb itatós helyekre, aztán amikor itt ezek kiszáradnak, akkor visszamennek egy picit a hatalmas nagy gnúcsordák, meg zebracsordák, de ezeket akár kisrepülőről is megcsodálhatjuk, hogyha befizetünk egy ilyenre. Most a pandémia idején ezek az utazások is lényegében nagyon nehezen szervezhetők voltak. Most azért Zanzibár már nagyon korán nyitott, úgyhogy ebből a szempontból Tanzániában azért az idegenforgalom megvolt, bár hozzáteszem, itt nagyon fontos, mint említettem, a helyieknek a külföldi vendégek sokasága, de hát azért a többi afrikai országban megcsapant a turisták száma, nem is csak azért, mert ők nem engedték volna be őket, hanem azért is, mert eleve nem akartak utazni az egészségügyi gondok, meg az otthoni karantén miatt Európából, Amerikából, vagy akár Ázsiából a vendégek, és hát még most is azért ez eléggé nehéz történet. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot és benne a műsorvezetőt, Kis Robert Richárdot hallották. Segítőtársam Garai Bendegúz nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, további kellemes hétvégét kívánok önöknek, viszont hallásra!